juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Megkezdődik szerdán az Adria kőolajvezeték 11 hónapos hosszú távú kapacitás teszt sorozata, közölte a MOL. A szakemberek megvizsgálják, hogy a vezeték milyen állandó, fenntartható és hosszú távú folyamatos szállítási teljesítményre képes, különböző évszakokban, időjárási körülmények között és olajtípusokkal. A tesztelés sorozat első fázisaiban az infrastruktúra még nem működik teljes kapacitással, napi 40 ezer tonnás tesztelésre várhatóan ősszel lesz majd lehetőség. Kiderítik továbbá, hogy a horvát olajszállítás logisztikai folyamata hogyan teljesít, tehát a vezeték mellett a kikötői kapacitást, a kitárolási és a kőolaj keverési képességeket is tesztelik. A vizsgálatokhoz a MOL az amerikai, az Adriát üzemeltető Janaf német szakértőit is meghívta. Hozzátették, mindenkinek érdeke, hogy ellentmondásos tesztek is a szerteágazó nyilatkozatok után végre a tények beszéljenek. A háború nem írhatja felül a nemzeti kisebbségek ügyét, mondta Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadó, a háború valóság kisebbségi lét a kárpátaljai magyarság jelenlegi helyzete című panelbeszélgetésen Budapesten. Szili Katalin úgy fogalmazott, nem adhat felmentést a háború Ukrajnának az alól, hogy teljesítse a nemzeti kisebbségekkel kapcsolatos jogi kötelezettségeit. Hozzátette, Magyarország felelősséget visel a határon túli közösségeiért, a határon túli nemzetrészek hozzánk tartoznak, fogalmazott. Ukrajna kapcsán a magyar külügypolitikája arról szól, hogy szóvá tegyünk minden olyan kérdést, ami az Ukrajnában élő magyar polgárokat érinti, mondta, megjegyezve, a magyar kormány minden adandó alkalommal számon kéri a kárpátaljai magyarság jogait. A főtanácsadó rámutatott, az Európai Uniónak az lenne a dolga, hogy felszólítsa Ukrajnát a nemzeti kisebbségek jogainak garantálására. Európa azonban ehelyett legtöbbször hallgatásba burkolózik, belügynek minősíti a felmerülő kérdéseket, és semmilyen lépést nem tesz ez irányban, fogalmazott. Az elmúlt 12 évben csaknem 10-szeresére nőtt a magyarországi nemzetiségek fenntartásában lévő intézmények száma, mondta a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára Gárdonyban a nemzetiségi pedagógusok harmadik találkozóján. Soltész Miklós hozzátette, mintegy 20 000 fiatalt nevelnek és oktatnak ezekben az intézményekben, ebben szám szerint 2657 munkatárs vesz részt. A politikus elmondta, a munka kezdetén az volt a feladat, hogy megállítsák a nyelvvesztést, az ősök nyelvének feledésbe merülését, illetve a magyarországi nemzetiségek felaprózódását. Közölte, 3 lépcsőben jelentősen emelkedett a területen dolgozók bére, és a nemzetiségi oktatásban dolgozók plusz támogatásokat is kaptak. Ezt az építkezést szeretnénk folytatni, de csak úgy tudjuk megtenni, ha békesség van az országban és Európában is. Remélem, hogy ez így is marad, fogalmazott az államtitkár. Egyre több lehetőség és kormányzati támogatás van a magyar nők számára, áll a Kopp Mária Intézet a népesedésért és a családokért nőnap alkalmából tett közleményében. Az intézet legfrissebb elemzése szerint a kormány elmúlt években bevezetett családpolitikai és adócsökkentési intézkedései jelentősen hozzájárultak ahhoz, hogy Magyarországon tovább javuljanak a nők lehetőségei és életkörülményei. A családtámogatások bővítése, az édesanyák adóterheinek csökkentése, a munkavállalást és az otthonteremtést segítő intézkedések együttesen erősítették a nők munkaerőpiaci, társadalmi és anyagi helyzetét. A munkaerőpiaci, egészségügyi, oktatási, közéleti és családtámogatási mutatók alapján Magyarország továbbra is a nők lehetőségeit vizsgáló uniós rangsor élmezőnyében szerepel. Sport. A magyar labdarúgó válogatott 3 nappal a szlovénok elleni felkészülési mérkőzés után március 31-én Görögországgal is a Puskás Arénában játszik, utóbbi összecsapásra hétfőn indul a jegyértékesítés, előbbire pedig még mindig lehet belépőket vásárolni. A Magyar Szövetség tájékoztatása szerint ezúttal is előnyt élveznek az MLS szurkolói klubjának aranyszintes tagjai, az első 2 napon csak ők vásárolhatnak belépőket, ezt követően szerdától 2 napon keresztül tart a többi szurkolói klub tag elővásárlási időszaka. Végül az időjárásról. Derült idő várható, pára is kötfoltokkal, csapadék nélkül. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb hőmérséklet általában mínusz 3 és plusz 3 fok között alakul, de a fagyzugokban ennél hidegebb, míg a vízpartokon nagyobb városokban, illetve a magasabban fekvő helyeken ennél kissé enyhébb is lehet a hőmérséklet. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, most következő műsorunkban Grecsó Krisztián Vera című regényének 24. részét Törőcsik Franciska mondja el.
Karamellás tej illatára ébred, kirázza a hideg, pedig két takaró is van rajta. A mama az ágy szélére ül, megsimogatja az arcát, meleg a keze és puha a bőre. Néve a krém illatú. Az ágyban ott fekszik mellette kis bocó és nagy bocó. Biztosan a mama vette el őket, és új ruhát is adott rájuk, mókás, kockás inget. És Vera szeretne megörülni nekik, de nem sikerül. Valahogy nem számítanak, elmúltak. Pedig olyan jó lenne, ha nem így lenne. Két napja alszol, közli a mama. Vera bólint, és elveszi a karamellás tejet. Az apád dolgozik. Vera bólint. Forró a tej, finom, édes. Vajon miért mondja ezt a mama? Én meg nem mertem mellőled elmozdulni. Vera bólint. Ez csak természetes, hogyha ő beteg, őrködik mellette a mamája. Azt akartam, hogy itt legyek, amikor felébredsz. Vera néz. Várja, hogy végre kiderüljön valami, mit akar mondani a mama. Nagy baj lenne, ha kicsit átjönne rád vigyázni a nagyi. Vera hirtelen nem tudja, kiről van szó. A szirmabesenyői nagymama nem tud átjönni olyan messziről, de aztán beugrik, hogy van egy új, egy itteni. Megrázza a fejét. Nem szeretnéd? Kérdezi a mama. Nem a nagyim, feleli Vera. Már hogy ne lenne? Ripakodik rá a mama. Vera felül, meg akar szólalni, de el sem tudja kezdeni, elfogy a levegője. Mi az? Kérdezi a mama. Megint megpróbálja, de újra csak elfogy. A mama megsimogatja és elveszi az üres bögrét. Ha a papa hazajön, mindent megbeszélünk. Nem kell. A mama szomorúan néz, és majdnem mond valamit, de csak egy nagy sóhajtás lesz belőle. Feláll. A nagyapád nagyon beteg. Szeretnénk a papával meglátogatni. Vera a keze után kap és visszahúzza. A mama leül mellé. Addig átjön a nagy, jó? Vera megrázza a fejét. Ne menj el. Muszáj elkísérnem apádat. Nem lehetne máskor. Ignác tata súlyos beteg. Vera sírást imitál, de csak nyafogás lesz belőle. Kérlek. A mama feláll, távolabb lép. Azt mondjam neki, hogy aludni szeretnél? Ne menjél el. Valamit mondanom kell a nagymamának. Ne menjél el. A mama megrezzen. Elindul kifelé. Már majdnem becsukja az ajtót, de visszalép. Tudod, hogy szeretlek, kislányom. Vera nem akarja elhinni, hogy a mama elmegy, amikor ennyire kéri, hogy ne tegye. Ez egyszerűen nem lehet igaz. Vera úgy figyeli saját magát, mintha nem is ő lenne. Mintha valaki más uralkodna a mozdulatain és az érzésein. És az a valaki más most egyszerre ugrana fel és rohanna a mama után. Megbénulva néz maga elé, mintha nem hallotta volna, mit mondott a mama. Pedig olyan jó lenne reagálni, mert mindjárt véget ér a pillanat. Csukódik az ajtó. A mama köszönés nélkül megy el. Verában kétségbeejtő rémület kezd el tombolni. Még soha ilyen irtózatos rettegést nem érzett. Most tényleg el fogja veszíteni a mamáját, itt az alkalom. Ezúttal biztosan itt fogják hagyni, ő egyedül marad, neki az égvilágon senkie sem lesz. Nem is igaz, hogy a nagyapához mennek, hanem valahová el, mert elegük van belőle, mert nem is az ő lányuk, mert ő ilyen csúnyán viselkedett. Felpattan az ágyból, és pizsamában kiront az udvarra. A jeges fájdalom, a remegés, a csontig ható hideg túl ismerős, de nem mer megállni. Átszalad az udvaron, a kertkapu be van zárva. Vissza kell menni a kulcsért, ott van az ajtóban. Vera annyira fázik, hogy nincs ereje így kirontani megint. Magára kapja a kabátot és cipőt húz. De mire ki tudja nyitni a kertkaput, a mamát már nem látni. Még így is borzalmasan hideg van, ezért visszamegy és öltözni kezd. Kapkodva cibálja magára a harisnyát, ki is szakad. Aztán a nadrágot, trikót. A pólót fordítva sikerül, de nem számít. Úgy is vesz pulóvert is. Az előszobában fel van akasztva az új kabátja. Mellette a sári cuccai, amiket kölcsön kapott. Kabát és sapka. Inkább azokat veszi fel, azok melegebbek. Nehezen tudja bezárni az ajtót, kesztyűben esélytelen a művelet. Még sohasem csinálta. Már egészen elgémberedik a keze a hidegben, mire végre elfordul a kulcs. Megnézi. Nem lehet kinyitni. Mi a fenének vacakol? Ha a mama és a papa elmegy, ő úgysem tud egyedül lenni ebben a házban. Megint olyan rettegés tör rá, hogy szinte megbénul. Fájnak a léptek. A kapu szerencsére könnyen záródik. Próbál futni, de nem sikerül, pedig muszáj lenne. A teste nem engedelmeskedik, még ekkora rettegés sem elég erős hozzá. A sarkon tétovázik, merre menjen. De szerencsére a Vitéz utca felé indul, és már majdnem kiér a sugárútra, amikor a mama és a papa kilépnek a béketanszék kocsmából. Valami robajlás hallatszik, és hirtelen leszakad mellettük a tetőről a hó. A mama sikít, a papa nevet, és magához húzza a mamát. Minden fehér. A fák ágai deresen és jegesen csillognak. Az autókból termetes hókupacok lettek, mintha fehér dúnyhák lennének. De hiszen ma van szenteste. Holnap reggel jön a Jézuska, és ő imádja a karácsonyt. Próbál örülni és azt érezni, amit ilyenkor szokott. Azt a forró, ünnepi és bizsergető érzést. De nem megy. Csak a szomorú izgulás van a helyén. Hát hogy lehet majd József nélkül várni a Jézuskát? A papa megforgatja maga körül a mamát. A mama kacag. Vera majdnem rájuk kielt, de a papa éppen oda néz, és úgy tesz, mintha nem ismerné meg. Erre majdnem összeesik a félelemtől. A papa ennyire megharagudott volna rá, hogy úgy tesz, mintha meg sem ismerné? Ösztönösen végignéz magán. Ő semmiről sem tehet. Nem ő akart nem igazi gyerek lenni. Közben a szeme érzékeli, hogy a sári kabátja van rajta, és szinte az egész arcát eltakarja ez a nagy sapka. Talán csak nem ismerik meg. Közben a sugárútról egy trabant próbál bekanyarodni. Megcsúszik. A papa kiabálva rántja félre a mamát. Az autó motorja felbőg. A kocsi cikázik egyet, de végül sikerül az úton maradnia. Meg sem áll. A papa káromkodik az autó után. Vera zihálva megtámaszkodik a térdén. Annyira megijed, hogy elfelejt levegőt venni. Eszébe jut, amit Sáriékhoz menet gondolt. Hogy ő már milyen felnőtt, és hogy mindent kibír. Most úgy érzi, éppen ellenkezőleg. Semmit sem bír ki. De nincs idő tovább merengeni. A mama és a papa elindulnak. Nem lehet még egyszer szem elől téveszteni őket. Úgy dönt, nem szól nekik. Követi őket. Muszáj megtudnia az igazat. Nem lehet örökké rettegni. Ha el akarják hagyni, derüljön ki. Viszonylag távolról megy utánuk. De amikor egyszer megállnak, mégis zavaróan közel van. Szerencsére be tud húzódni egy kapuajba. Az a baj, hogy bojtos a sapka. És ha kihajol, kilóg a bojt, de olyan hideg van és annyira fázik, hogy nem meri levenni. A mama és a papa befordulnak a kórház utcájába. Vera arra gondol, hogy most már kiálthatna nekik, hogy itt van, mert most már biztos, hogy nem hazudtak. A nagypapát mennek meglátogatni, és nem akarják elhagyni őt. De aztán eszébe jut, hogy a mama olyan ijedős, hogy előbb hazavinné, mert meg van fázva, és akkor nem tudná meglátogatni a nagypapát. Inkább nem szól. Elhatározza, hogy visszafordul, és szépen csöndben hazasétál. Már megy is. És miközben erre gondol, hogy most, na most, akkor végre most besétál a kórház kapuján. Olyan természetesen csinálja, hogy nem állítja meg senki. Nem szólnak rá. És amikor bent van, nem akar gyorsan hazamenni, mintha mi sem történt volna. Ha már sikerült belógni, akkor ő is meglátogathatná a nagyapát, jut eszébe. Az osztályon csak nem fordítják vissza, majd elmondja, hogy ő még sohasem beszélt a nagyapjával, illetve csak egyszer, de akkor még nem tudta, hogy a nagyapja. Nincs az a kőszívű nővér, aki ezután megtiltaná neki, hogy bemenjen. Közben látja, hogy az intenzív osztály kapuja előtt a mamáik összetalálkoznak egy fehér köpenyes bácsival. Egészen közel tud hozzájuk menni úgy, hogy nem veszik észre, mert az osztály udvarán mentők pakolnak, és el lehet mögöttük bújni. Gyorsan kell dönteni, melyik mögé fusson be, és elsőre a közelebbi tűnik jobb ötletnek, de ahogy beugrik mögé rájön, jobb lett volna a távolabbi mögött maradni, mert onnan könnyebben ki tudna lesni. Itt meg csak hallgatózni tud. Hallja, hogy az orvos a papához beszél. Higgy el, mindent megtettünk. Vera nem tud az orvosra figyelni, és azt sem érti, mit jelent ez, mert egy különös nyűszítésre lesz figyelmes. Olyan megtört, nyomorultan fájdalmas hang ez, amilyet a kismacskák adnak ki, ha bezárják őket. A hang egyre erősebb, most inkább sikításszerű. Olyan, mintha valaki kínozná azt a macskát. Egy pillanatra csönd lesz, akárha az állat levegőért kapkodna. Aztán abban a pillanatban, ahogy meghallja a különös, ugatós zokogást, megérti. Ez a hang a papából jön. Fogadják őszinte részvétem. Vera elhatározza, hogy most már előlép. Oda rohan. Megöleli a papát, és vigasztalja majd. Ne sírj! De ekkor a papa zokogása kiáltássá erősödik. Aztán megint elhalkul. És Vera egyszerűen nem bír megmozdulni. Szeretne odafutni, de képtelen rá. Nem tudtam, nem tudtam, ismételgeti a papa. Magukra hagyom önöket, közli az orvos. A mama megköszöni. Vera mégis leveszi a fejéről a sapkát. A fájdalomtól zakatol a feje, és annyira fázik a füle, hogy szinte fáj. De muszáj, hogy kilessen a mentő mögül. A papa össze van görnyedve, a földön gugol. A mama próbálja felemelni, de nem sikerül. Bocsánatot sem tudtam kérni, vonyítja a papa. A mama próbálja tartani, húzni fel, de nem bírja. A papa egészen összegörnyed. Tudta, hogy szereted, nyögi a mama. De a papa ellöki a kezét, hirtelen felpattan. Hetek óta itt van. Olyan hevesen csinálja, hogy Vera azt hiszi, el fog rohanni. De aztán csak áll a mamával szemben. Nem történik semmi. A mögöttük lévő ablakon kihajol egy fürdőköpenyes néni. Cigarettázik. De szemérmetlenül. Mintha csak valami előadást nézne, őket figyeli. A papa a térdére támaszkodik. Legyilkosoztam, suttogja. Megtántorodik. A mama elkapja a vállát. A köpenyes néni nagyot szív a cigarettából. Észreveszi Verát. Sőt, most már igazából őt nézi. És azt figyeli, hogy leselkedik. Nem szabadna itt lennie, villan be neki. Ezeket nem szabadott volna hallania. A néni kipöcköli a csikket az ablakon. 10 éve, ismételgeti a papa, 10 éve nem beszéltünk. Elindulnak az osztály ajtaja elé. A papa egészen összement, alacsonyabb, véznább lett, mint a mama. Eltűnt a válla. Csak egy kabátos karó szegény. A nő az ablakból integet Verának és vigyorog. De ekkor szerencsére kihajol mellette egy nővér.
Kardos néni, megmondtam, hogy itt tilos a dohányzás.
Vera visszahúzza a fejét a takarásba. Felveszi a sapkát és próbálja elhesegetni a képet. De látja maga előtt. Beleégett az agyába a karóvékony, összeesett papa képe. Meg a görnyedő mama, ahogy támogatja, szinte viszi, és csoszognak befelé az osztályra. Mintha egy cigarettányi idő alatt megöregedtek volna. A lába magától indul el, ahogy kiér a mentő mögül, visszanéz. De már senki sincs az ablakban, se a nő, se a nővér. Nem siet, de nem is bandukol. Koppannak a léptei. Tartja a tempót, a fáj is. Figyel rá, hogy a sarkára lépjen, ne pattogjon, ahogy szokott, és a keze is könnyedén, de jó ütemben lendüljön. Lép és lendül. A fejét felszegi. Lép és lendül. Nem kell akarni. Nem kell gondolni semmire. Csak benne lenni egészen a gyaloglásban. Ahogy hazaér, bekapcsolja a rádiót. Pedig sohasem szokta. A hírekben azt mondják, Szegednél zajlik a jég a Tiszán. Vera meggyújtja a gázt. Felrakja a maradék tejet a tűzre. Rá se pillantott jut eszébe. Meg sem nézte magának a zajló jeges Tiszát. De ekkor megint a hazaút jut az eszébe, ami nem volt sem menekülés, sem rohanás. Mégis, mintha valamin átment volna. Valamin keresztül. Közben hallja, hogy a kulcs megfordul a zárban. És lassan bemelegszik, megszólal a tévé is. A mama és a papa bejönnek a konyhába. Mondanunk kell valamit, liegi a papa. Vera bólint, leveszi a karamellás tejet a gázról. Szegény drága apu, kezd bele a papa, de elcsuklik a hangja. A mama odalép és simogatni kezdi a hátát. Hetek óta nagyon szenvedett, folytatja helyette a mama. Jobb neki így. A papának lóg a feje, nem tudja tartani. Csöngetnek. Vera csak mutatja, hogy majd ő, és elindul kifelé ajtót nyitni. Könnyűek, szinte légiesen kecsesek a léptei. Arra gondol, milyen jó nem félni, nem tartani semmitől. Bárki állhatott, neki már mindegy. Keresi a kulcsot, mert nincs benne az zárban. Úgy látja az árnyékokból, hogy talán sáriék azok. Mintha sokan lennének. A papa kabát zsebében megtalálja. Rögtön látja, melyik kulcs kellene, de direkt a másik végéről kezdi. Egyenként forgatja át a kulcsokat a karikán, és közben arra gondol, hogy nem, azért mégsem állhatna ott bárki. Béla bácsi megint megnyomja a csengőt, pedig neki is látnia kell az ajtó keskeny tejüvegén át, hogy Vera már ott toporog az ajtóban. Sőt, biztosan hallani is, ahogy a kulccsal vacakol. Te vagy az, türelmetlenkedik Béla bácsi. Most már megfogja a kulcsot, nem tudja, mire jó ez, miért húzza az időt, de olyan jó ebben az átmeneti pillanatban lenni. Még egyszer közel lenni ahhoz az ajtónyitáshoz, amikor még azt lehetett remélni, József állott. Beledugja a zárba a kulcsot. A fiú égő gombszemét látja maga előtt, ahogy kiles a sapka alól. Hát miért lángolt a szeme? Miért mondott ilyeneket? Miért gyűlölte meg őt? Lassan megfordul a kulcs, de legalább gyűlöli, még az is jobb, mintha nem érezne semmit. A második fordulás is megindul. Valamiért olyan, mintha most lenne vége. Ha kinyílik az ajtó, József soha többé nem lesz sehol. Béla bácsi benyomja az ajtót. Olyan ügyetlen vagy, mint az unokatestvéred. Morogja és elvágtat mellette. Sára néni bólint, és utána megy. Márta nagyi tétován megáll a küszöbön. Zavarban van. Vera még mindig nem tudja, hogy tegezheti-e. Csókolom, köszön, abból nem lehet baj. Márta mama mosolyog. Bólint. Vera a kezével mutatja, hogy jöjjön be. A nagyi megáll. Gyámoltalanul gombolni kezdi a kabátját. Sára néni visszajön érte. Kihajol az előszoba ajtón. Nagyika, az Isten szerelmére miért nem tetszik bejönni? Aztán ellentmondás nem tűrően megragadja a karját és behúzza. Sári kint marad. Vetkőzni kezd. Kihallatszik, hogy a felnőttek berontanak a konyhába. lesek abátoltak. Sári komótosan akasztja fel a magáét, akkurátusan megigazítja. A sapkáját is félbehajtja, mintha tudná, és talán tudja is, hogy Verának most jó itt. Ő el akarja mondani Sárinak, amit nem tudott a színészház előtt, hogy szeretik a szülei. És azt is meg akarja kérdezni tőle, hogy mit mondott ott a volt Lehocki lakás előszobájában, miután ő kijött a kis szobából. Hát, ha kiderül, mi annak az egésznek az értelme, hogyha őt József tényleg annyira szereti, hogy csak jót akart, akkor miért alázta meg, de nem jön ki semmi a száján. Pedig Sári megérdemelné. A lánynak megfagy az arca. A fintor és a mosolygás között félúton. Penge száját vékonyra húzza, és mikor olyan üres és banális lesz a pillanat, hogy már nem érdemes tovább húzni, egyszerűen besétálnak. Odabent Béla bácsi és a papa egymást ölelik. Nem látni sírnak-e. Amikor ők belépnek, Béla bácsi kiszabadul a papa szorításából. Ő biztosan nem sír. Sőt, mintha dühös lenne. Tudtál beszélni vele? Bementél hozzá? Kérdezi. Sziszeg a hangja. Kimért, félelmetes. Kínos csönd van. Még a tévé is elsötétedik egy pillanatra. Aztán elkezdődik a delta. A borzasztó hóviharban kabátos felfedezők araszolnak a képernyőn. Hát persze, vágja rá a mama. Meglátogattuk. Vera meglepve felnéz. A mama a nagyit keresi a tekintetével, egészen bevörösödik a szeme. Szinte éget a pillantása. És közben mégis, mintha óvatosan mosolyogna. Nem az ajkával, csak az apró ráncokkal, melyek most különös táncot járnak a szeme sarkában. Vera lopva a nagyira sandít. Az asszony a kanapé mellett toporog, a kezét tördeli, a földet nézi. Olyan mély szomorúság árad belőle, hogy Verában felerősödik a kételj, hogy ez az egész bármi volt is a mama szándéka vele nem volt jó ötlet. Aztán meglepő módon egy különös, megnyugtató érzés indul el benne lefelé. Mintha lenyelte volna olyan. Mint a nyugtató után. Szeretné megérteni, mi ez, de már nem tud és nem is akar gondolkodni. Miért nem veszitek le a kabátotokat? Töri meg a mama a némasságot. Vera a tévére pillant. Ez az egész rövid ideig tarthatott, mert a tévében még mindig dacolnak a hóviharral. Most a tétován álló papára néz. Még mindig nincs válla, és mintha egy fejjel alacsonyabb lenne. Vékony kisfiú. Olyan, mint azon a régi fotográfián, amikor még boldog volt és naív. Én is ott voltam velük, jelenti be csöndesen Vera, és elmosolyodik. Szélesre húzza a száját, hogy minden foga látszon. Ha láttátok volna, mennyire örült a nagyapa? Hogy mehettél te be? Fakad ki Sári, és felpattan. De hát én még egy percre se láttam, kiáltja összetörten. Sára néni megrovóan ránéz, mutatja, hogy üljön vissza. De Sári nem törődik vele, csak toporog a szoba közepén. Kövér könycseppek folynak le az arcán, és holra, hol a nagyira néz. Verának belehasít a fájdalom a hátába. Próbálja kihúzni magát. Lassú, koppanós léptekkel keresztül sétál a szobán. Megfogja Sári kezét, és húzza magával. Lerogynak a kanapéra. A papa tekintete kitisztul. Eltűnik a szeméből a zavarosság. Odaballag, kikapcsolja a tévét, és amikor visszafordul, már újra önmaga. Megnő, és van válla is. Sári zokog. Vera így még sohasem hallotta sírni. Most nem nyafog, hanem tombol, mint a vihar. Vera egy pillanatra látja magát, ahogy jön haza egyedül, át a városon, a hazugságokon, a múlton, ami már neki is van. Látja azt a végtelenné húzódó sétát, ami az ő fejében már sohasem fog véget érni.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Vera című regényének 24. részét Törőcsik Franciska mondta el. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Szerzetesek fél órája.
Kedves hallgatóink! Műsorunkban Hadházi Jácinta domonkos nővér tanúságtételét hallják.
Fogalmam se volt, hogy mi az én vágyam, mi az, amit én szeretnék, mi az, amit én nem szeretnék, mi az, amit az Isten szeretne, mi az ő hangja, mi az, ami kísértés, tehát hogy ebbe így teljesen belebonyolódtam. És akkor még jött egy ilyen agályosság is, hogy akkor, hogyha nem teszem meg, amit kér, akkor biztos bűnt követek el, akkor az lehet, hogy halálos bűn, akkor áldozni sem mehetek, stb. Szóval hát így a, hogy mondjam, a vallásos előképzettségemben azért voltak hiányosságok, és hát így a szüleim nem tudtak segíteni, ők nem értették, hogy így mit szeretnék, meg hogy hát, szóval nem értették, hogy mi a probléma, a barátaim pláne nem, mert hogy nem voltak vallásosak, és hát arról meg fogalmam sem volt, hogy van olyan, hogy lelkivezető, meg hogy így akinél gyónokattól lehet kérdezni is dolgokat. Szóval így úgy eléggé magam voltam ezzel a dologgal. Minden esetre így, hát egyszer, amikor nagyon magam alatt voltam, meg így ezen gondolkodtam, épp egy szombat este volt, és akkor azon agyaltam, hogy jaj, merjek-e másnap menni áldozni, vagy sem, akkor így egyszer csak a semmiből ilyen teljes béke lett bennem, meg ilyen nagyon nagy öröm, meg fény, és annyira elmúlt az egész izgulás, hogy azt se tudtam, hogy így mi volt a kérdés, hogy min izgultam. És így nagyon mélyen azt éreztem, hogy így az Isten arra hív, hogy legyek szerzetes. És hogy valahogy azt éltem meg, hogy ez ilyen nagyon világos volt, meg ilyen nagyon örömteli, szóval nem egy ilyen kényszerítő, hogy ezt kell csinálni, vagy azt, hanem valami, hogy nagyon megegyezett azzal, amire én is vágyok. És hát másnap, amikor mentem a Szent Misére, akkor még így nagyon bennem volt ennek az élménynek a hatása, hát a prédikációt ezzel kezdte magyar prévánosunk, hogy hát ma van a hivatások vasárnapja, és ma is vannak fiatal lányok és fiúk, akiket az Isten szerzetesnek hív. Na hát azt hittem, hogy kiállulok a templompadból, pláne azért, mert hogy fogalmam se volt, hogy van ilyen ünnep, hogy hivatások vasárnapja, ugyanis hát mindig is erre a misére jártam, a magyar atyának a misére, és az előtti 10 évben egyszer sem említette, hogy van ez az ünnep, meg hogy sose beszélt erről. És hát ez így nagyon nagy öröm volt számomra, és akkor itt véget is érhetne a történet, csak az volt a baj, hogy én hát így mindig nagyon kételkedtem, és hát ezután is eltelt pár hét, és úgy gondoltam, hogy jaj, nem, biztos csak én gondoltam, meg ezt csak beleképzeltem, meg hát nem, hát az Isten az így nem szokott így szólni, meg hogy stb. Szóval mindig visszajött ez a gondolat, hogy túl szép, hogy igaz legyen. Meg volt még egy dolog, ami így zavart a szerzetességben, hogy hát, hogy mindig szerettem volna gyerekeket. És hogy valahogy úgy éreztem, hogyha nem lehet családom, akkor hát így nem tudok kiteljesedni, vagy nem válhatok önmagammá, vagy hogy így besavanyodok. Hát emiatt se tudtam volna úgy igent mondani erre a hívásra. Na és akkor itt jön egy újabb nagyon fontos pont. Ekkor 17 éves voltam, és először jöttem Egerszalókra. És azóta is nagyon-nagyon hálás vagyok Egerszalókért, meg az itteni találkozóért. Egyedül jöttem, senkit nem ismertem, de hát egy nagyon jó kis csoportba kerültem, egy szuper kis csoport vezetővel, és hát nagyon nagy élmény volt számomra. Igazából több dolog miatt is, de az egyik ilyen dolog az, hogy találkoztam egy csomó vallásos fiatallal. És rácsodálkoztam arra, hogy jé, vannak más fiatalok is, akik normálisak, és hogy mégis így keresik az Istent, vagy így szeretnének mélyebben imádkozni. És ez egy ilyen hatalmas öröm volt számomra. Másik ilyen fontos élmény az a szentségimádás volt. Azelőtt nem is hallottam szentségimádásról, nem is tudtam, hogy létezik ilyen. És akkor valaki így, hát a fakultatív szentségimádás előtt oda jött itt a találkozón, és kérdezte, hogy jövök-e a szentségimádásra. Hát kérdeztem, hogy az meg mi. Akkor elmondta, hogy az nagyon jó, ott van Jézus valóságosan, az oltári szentséget kiteszik, úgy mondom, az szuper, nagyon jó, akkor megyek. És hát annyira megszerettem, hogy utána ott voltam az összes fakultatív szentségimádáson, sőt, ezt később beépítettem az életembe is, hogy így, amikor csak tudtam, elmentem szentségimádásra. És hogy hát így ezt nektek is nagyon ajánlom, hogyha keresitek az utatokat, vagy csak bármilyen kérdésben így választ szeretnétek, akkor egyszerűen csak az, hogy így nézni az Istent, hát ott így nagyon sok kérdésünkre választ kaphatunk. És a harmadik dolog, ami miatt így nagyon hálás vagyok, az az, hogy életemben először végre találkoztam nővérekkel. És legnagyobb meglepetésemre egyik se volt fekete ruhás, és egyik se volt besavanyodva. Úgyhogy ez így, hát egy nagyon nagy öröm volt számomra. És két nővérrel is beszélgettem, Domonkoson egy páros nővérrel, és valahogy, ahogy így beszélgettünk, mindkét beszélgetés után így az volt az élményem, hogy hát, hogy legszívesebben így megöleltem volna őket, és úgy éreztem, mintha egy anyukával beszélnék. És azon gondolkodtam, és hogy így nem találtam rá megfejtést, csak nagyon mélyen azt éreztem, vagy így azt láttam, hogy oké, nem lehet gyerekük, de valahogy így is teljes az életük, vagy így se savanyodtak be, vagy így is bizonyos értelemben tudtak anyákká válni. És hogy ez egy annyira mély, meg annyira fontos tapasztalat volt, hogy azt mondtam, hogy oké, akkor uram, elhiszem, hogyha te erre az útra hívsz, akkor valahogy meg tudod oldani. Hát, hogy bennem is kialakulhasson ez a fajta így anyaság, vagy én is teljessé válhassak ezen az úton. Na hát ez így egy nagyon fontos tapasztalat volt, és igazából itt már lényegében minden probléma megoldódott, viszont hát ott maradt ez a kérdés, hogy na hát akkor az Isten tényleg szeretné-e, és akkor így kicsit én úgy is voltam ezzel, mint ahogy az első élményem az volt, hogy a nővérek hivatást tisztázó lelki gyakorlatot hirdetnek, hogy hát akkor ez biztos úgy működik ez a dolog, hogy az ember elmegy egy ilyen hivatást tisztázó lelki gyakorlatra, szépen elmondja, hogy mi van benne, és akkor ott a végén megmondják neki, hogy igen, van hivatásod, vagy nincs hivatásod, és akkor ez ilyen virágos, egyszerű, nagyszerű, stb. És hát én azért gondoltam, hogy majd elmegyek egy ilyenre, leérettségiztem, közben így említettem a szüleimnek ezt a dolgot, így a, hát így a hivatás kérdés. Ők úgy gondolták, hogy hát majd biztos kinövöm, meg hogy így szerintem remélték, hogy így nem gondolom igazán komolyan, mondták, hogy jó, hát először érettségizzek le, addig úgyse lehet sehová belépni, és majd utána gondolkodom rajta. Gondoltam, hogy rendben. És hát az érettségi után hazajöttem Magyarországra, így az nekem úgy egyértelmű volt, hogy szerettem volna hazajönni, és elkezdtem a Szapiencián és az ELTE-n hittan matek tanári szakra járni. És közben felfedeztem, hogy szintén ott helyileg, a Szapiencián van egy hivatástisztázó kurzus, az iránytű, ami egyébként nagyon jó kurzus, így mindenkinek tudom ajánlani. Van egy, hát egy hivatás team, szerzetesekből álló, illetve egyházmegyés papokból álló csapat, és két hetente szerdánként, esténként vannak az alkalmak, és akkor mindenféle ilyen kérdések kerülnek elő, hogy önismeret, istenismeret, vágyak, imádság, fel lehet tenni a kérdéseinket, stb. És el is kezdtem járni az iránytűre, ami nagyon tetszett és nagyon sokat segített, viszont az első dolog, amire rájöttem, az az, hogy senki nem fogja megmondani, hogy van-e hivatásom vagy sem. És hát ez egy kicsit először csalódás volt, viszont hát így utólag nagyon örülök neki, és nagyon hálás vagyok. És hogy, na hát ez a helyzet, hogy tényleg senki nem mondja meg, és hogy ez azért nagyon fontos, mert hogy ez a mi döntésünk, és hogyha valaki megmondaná, melyik ha csak az Isten is megmondaná, hogy ez van, ezt csináld, akkor onnantól kezdve nem lennénk szabadok, vagy az már nem az én döntésem lenne. Szóval az Isten is arra vágyik, hogy így, hát hogy szabadon, meg saját magunktól tudjunk rá igent mondani. Viszont olyan szempontból így tényleg nagyon nagy segítség egy ilyen kurzus, meg így csak ajánlani tudom, hogy hasonló fiatalok vannak ott, akik hasonló kérdésekkel foglalkoznak. Illetve, ami még nagyon jó, vagy így hát így érdemes lehet ilyen helyzetben lelkivezetőt keresni, akivel lehet beszélgetni ezekről a kérdésekről, segít egyszerűen csak az imádságban elmélyülni. Illetve mondjuk egy-egy rendnek a hivatás gondozóját megkeresni, akinek nem az a szerepe megint csak, hogy rábeszéljen, hogy na itt van a helyed, hanem hogy ő már rengeteg-rengeteg ilyen fiatallal találkozott, és abban tud segíteni, hogy hogyan találd meg az Isten hangját, aki szól hozzád, és hogy utána ebben a hangban úgy is rátalál az ember arra, ami hát így a saját útja. És valahogy, amit még így felfedeztem, és ilyen nagyon fontos tapasztalat volt, az az, hogy hát így az Isten nem úgy szól, hogy van egy külső hang, vagy valami, ami fejbe csap kívülről, hanem hogy hát hogy így Isten a legmélyebb vágyaimon is szólhat. Vagy hogy valahogy az, amire hív, az nagyon mélyen az én önazonosságom, vagy az, amire én is vágyom. És ahogy így kezdtem erre rájönni, akkor így azt is tapasztaltam, hogy ugye én egyre jobban vágyom erre, és akkor valószínűleg ő ezáltal is szólhat hozzám. Illetve így, ahogy imádkoztam, egyre többször, újra meg újra így, akár melyik evangéliumot vettem elő, vagy valahogy mindig mindenből erre jutottam, hogy így az Isten szerzetesre hív, meg hogy ő erre vágyik, meg stb. És egy alkalommal, amikor mentem egy vasárnapi misére, akkor hát azon gondolkodtam, hogy így előtte valamit elrontottam, és hogy hát így valahogy jóvá kéne tenni, valahogy így Isten felé valami önmegtagadást felajánlani, szóval még így akkor az aggályosságot nem sikerült teljesen levetkőzni, És ahogy így ezen gondolkodtam, hát felolvasták a válaszos Zsoltárt, ami a következő volt, ez a 40. Zsoltár részlete. Égő és bűnért való áldozatot nem követeltél, ezért így szóltam, íme eljövök. A könyvtekercsben rólam írva áll, hogy teljesítsem akaratodat. Na és hát ez így nagyon, nagyon szíven ütött, hogy azt éreztem, mint hogy így az Isten azt mondaná, hogy én nem kérem az önmegtagadásodat, hogy nem erre van szükségem, hogy nem azt szeretném, hogy ezt vagy azt felajánlj, hanem hogy arra vágyom, hogy te legyél egészen az enyém. Vagy hogy így téged szeretnének egészen, és hogy nem kevesebbet. És hát ez ilyen hatalmas öröm volt, meg egy ilyen, hát olyan, mint amikor így összeáll a kép, hogy így megértettem meg, hogy így a kettőnk vágya valahogy így találkozott. Úgyhogy ott akkor elhatároztam, hogy oké, akkor uram, most én igent mondok, többet nem kételkedek, és akkor utána tényleg már így ehhez ragaszkodtam is, hogy nagyon jó, akkor szerzetes leszek. Na és hát ez volt az a pont, amire kezdetektől fogva vártam. Úgy gondoltam, hogy ha egyszer biztos leszek abban, hogy szerzetes leszek, az lesz a legjobb. Akkor megnyitom a katolikus.hu-t, ott van a szerzetes rendek listája, és én onnan szépen kiválasztom, hogy melyik szimpatikus, melyik az, ami leginkább passzol hozzám. Szóval, mint amikor így a kirakatban válogatunk. El is kezdtem, hát nem jutottam sokáig nagyjából az A betűig, részben azért, mert hát majd nézzétek meg a listát, rendkívül hosszú. Másrészt, hát az jutott eszembe, hogy oké, de hogy így lehet, hogy az Istennek is lenne valami vágya, vagy hogy így lehet, hogy illene őt is megkérdezni, hogy így ő mit gondol erről. És egyébként akkoriban így eléggé foglalkoztattak, vagy így érdekeltek a szemlélődő rendek, hát így vonzott így az imádságos életük, és hát ezért úgy gondoltam, hogy valószínűleg valami szemlélődő rend lenne. Ugyanakkor nagyon sokszor megfordultam a domonkos nővéreknél, egyébként a lelkivezetőm is domonkos nővér volt, és valahogy mindig, amikor náluk jártam, akkor az volt az érzésem, mint hogyha hazaértem volna. Meg hogy így nagyon magukkal ragadott a kedvességük, a vidámságuk, az imádságuk, így annak a mélysége, a liturgia szépsége, és így nagyon-nagyon tetszett az, ahogy így az Istenről beszélnek, meg hogy hát így hittantanárnak is tanultam, és hogy valahogy az, ahogy ők tanítják a hittant, vagy ahogy ők tudnak az Istenről beszélni. De hát úgy gondoltam, hogy nem, hát biztos nem, majd valami szemlélődőrend. Na és ahogy egyszer imádkoztam, hát így az jutott eszembe ima közben, hogy hát valami olyan szép dolog fogalmazódott meg bennem, hogy olyan jó lenne, hogyha ezt így nem tartanám meg magamnak, hogy olyan jó lenne valahogy ezt így továbbadni, hogy más is megtapasztalja így az Isten szeretetét, hogy más is megértse, hogy milyen jó az Isten. És akkor így hát megint olyan volt, mint hogyha egy ilyen nagy mozaik így összeállt volna, vagy hogy így valahogy így megértettem, hogy hát ez az, ezt kerestem, és hogy hát, hogy domonkos nővér leszek. És hogy valahogy így olyan volt, mint hogyha megint csak így összeért volna az Istennek a vágya, meg az enyém, és rájöttem, hogy pont ezt csinálják a domonkos nővérek. Ez egy jelmondat is, hogy szemlélődni és a szemlélt igazságot továbbadni, hogy azt, amit megírunk az imádságban, azt utána továbbadni. És na hát, nagyon boldog voltam. Szüleim kicsit kevésbé. A húgom, ő volt így a legtámogatóbb. Hát apukám református révén így, hát ő valahogy úgy gondolta, hogy a szerzetesek azok így egy börtönben élnek, oda bekényszerítették őket, és akkor annak ki sem mozdulhatok, szóval, hogy ő így annyira nem örült a dolognak. Anyukám úgy volt vele, hogy jó, hát hogyha ezt szeretném, akkor csináljam. Közben ugye beadtam a jelentkezésemet, és akkor nagy örömömre fölvettek, és egyébként még így a családomról annyit, hogy amikor először eljöttek hozzánk látogatóba, az egy ilyen fordulópont volt, amikor látták, hogy hát ezek a nővérek milyen kedvesek, meg normálisak, akkor onnantól kezdve átfordult bennük ez az egész, és nagyon lelkesen hordják a domonkos pólókat, illetve apukám még Szent Tamás szumáját is kezébe vette, ami ugye egy református, de azért nagy dolog. Szóval így nagyon, nagyon hálás vagyok nekik, és akkor hát azóta így támogatnak. Nyilván mindig ott volt, hogy jó, hát hogyha mégse szeretnék, akkor bármikor hazajöhetek. Szóval ezt így éreztem, hogy talán jobban örülnének, ha mégis hazamennék, de hát ez nem történt meg. Igen, viszont akkor közben fölvettek nagyon nagy örömömre, és azt így fontos tudni, hogy a szerzetességben három igennek kell együtt hangoznia ahhoz, hogy valaki szerzetes lehessen. Egyrészt az első és legfontosabb, hogy az Isten részéről legyen egy igen, vagy egy hívás. Akkor a második ilyen nagyon fontos dolog, hogy a saját igenem, és hogy az így tényleg az én döntésem legyen. És a harmadik, az pedig a közösség igene. És hogy ilyen értelemben ez egy segítség is, mert hogy ez egy ilyen visszacsatolás is, hogyha a közösség igent mond, akkor ők is úgy látják, hogy valóban ez az Isten hangja úgy tűnik. És hát ez egy megerősítés is, hogy akkor nem én értettem félre. Igen, és beléptem, és hát elkezdődött így egy csodálatos időszak az életemben, ami most is tart. Hát egyrészt gyönyörű volt, nagyon-nagyon-nagyon jó volt, másrészt így, hát rádöbbentem, hogy nagyon sok minden elsősorban önmagammal kapcsolatban, nem úgy van, ahogy elképzeltem, tehát hogy ez így egy ilyen szembesülési időszak is volt, ami nagyon nehéz volt, ugyanakkor egy ponton rájöttem, hogy ez az egész szerzetesség dolog sokkal jobb, mint amit én elképzeltem. Vagy hogy így azt éltem meg, hogy a saját gyakran ilyen naív elképzeléseim önmagamról, és a szerzetességről azok így lassan összeomlanak, és helyette így megcsillan valami igazi kincs, ami tényleg így a földben van elrejtve, és csak akkor juthatunk hozzá, amikor így, hát így megküzdünk magunkkal, meg a nehézségekkel. Szóval, hogy így csomó mindennel, hogy hát úgy gondoltam, hogy én már így hát nagyon jó ember vagyok, így alapvetően mindig jó tanuló voltam, a tanáraim dicsértek, volt egy csomó barátom, akiket szerettem, meg továbbra is vannak, meg stb. Szóval úgy meg voltam elégedve magammal. És akkor gondoltam, hogy jó, hát ez a szerzetesség, ez is menni fog. És akkor így, hát rájöttem arra, hogy bőven van mit tanulnom, meg hogy igazából még az út elején vagyok, és nem csak, hogy nem vagyok még jó szerzetes, de még igazából jó ember se. Hát valahogy így nagyon fantasztikus dolog azt megtapasztalni, amikor így, hát az ember kicsit jobban át tudja adni a helyet Istennek, és kicsit félre tud lépni. Na hát nyilván a szerzetességről is voltak elképzeléseim. Egy példát mondok, hogy én alapvetően ilyen nagyon konfliktuskerülő vagyok, meg így a családomban se volt sok konfliktus, vagy szóval ezeket próbáltuk elkerülni, és hát amikor beléptem, akkor így meglepődve tapasztaltam, hogy van olyan, hogy konfliktus. És annyira jó volt azt megtapasztalni, hogy ezek által, a konfliktusok által sokkal mélyebbek lettek a kapcsolataim. És annyira jó volt, mert azóta otthon is sokkal inkább felmertem vállalni konfliktusokat, és azóta úgy érzem, hogy a hugommal is mondjuk mélyebb lett a kapcsolatom. Amit például így ott tanultam meg, és hogy valahogy azt látni, hogy így a megbocsátás, vagy az Isten, az így hogyan tud sokkal mélyebbre menni. Ott is, ahol elsőre azt gondolnánk, hogy hát ez így valami hibásan működik, és kiderül, hogy hát mégsem. És igazából, amiért így a leghálásabb vagyok, az az, hogy hát így az Istennek a végtelen szeretetéért, vagy hogy ez az, amit így nem gondoltam volna, hogy így ennyire mélyen találkozhat vele az ember, vagy így nem is sejtettem azt, hogy milyen fantasztikus az, amikor így az Isten közel van, meg így betölt. Illetve a másik ilyen nagyon nagy öröm az az, hogy milyen csodálatos így továbbadni őt. Így azt megtapasztalni, hogy ő tud szólni általam. Vagy hogy bennem is bizonyos értelemben így megtermékenyül az a maga, amit ő így belém volt. Éppen ezért úgy gondolom, hogy hát amikor így a hivatásunkról beszélünk, akkor tulajdonképpen nem is önmagunkról beszélünk, mert elsősorban Istenről, vagy így az ő tetteiről. És hogy éppen ezért nagyon szeretem így a Ószövetségben, többször látjuk az Ószövetség alakoknál, például Jákobnál is, hogy amikor valahol nagyon mélyen megtapasztalják az Istent, akkor ott állítanak egy emlékkövet, vagy építenek egy szentélyt. Például Jákob, amikor látja a létrát, ahogy az angyalok fellesétálnak, akkor ott állít egy követ emlékül, és hogy oda újra meg újra visszatérnek. Illetve ez mások számára is egy jel, hogy ott valahogy nagyon mélyen ott van az Isten. És hogy így, hát majd arra hívlak titeket, hogy ti is a saját életetekben gondoljátok végig, hogy hol voltak ilyen mély találkozások az Istennel, vagy így hol volt ő nagyon közel hozzátok. És hogy hát így arra buzdítalak titeket, hogy így imában így állítsatok ti is ott egy oltárt, vagy egy ilyen követ, és hogy oda újra meg újra térjetek vissza. Mert hogy hát amikor nehéz, vagy amikor a távolabb van Isten, akkor ez így nagyon sokat lehet meríteni. És akkor így végül azt kívánom nektek, hogy ti is merjetek útnak indulni, megtaláljátok azt az utat, amit így az Isten megálmodott számotokra, ahol leginkább önmagatok lehettek, ahol leginkább megtanulhattok szeretni, ahol azzá válhattok, akinek az Isten megálmodott titeket.
Hadházi Jácint a Domonkos nővér tanúságtételét hallották.
Szaladnék veled, de félek lépni még. Fogd a két kezem,
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk!